Ez a Neppermentes Övezet, a Dasvelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
A Neppermentes Övezet podcast új sorozatba kezd. Ismert a szektorban meghatározó autós újságírókkal fogunk beszélgetni. Az első ilyen típusú adásunk vendége Zász Dániel, a Telex újságírója, aki mostanában azért elkalandozik időnként, sőt elég gyakran az autóktól, de mielőtt erre rátérnénk, kezdjük a, ahogy mostanában ezt szokás mondani, az ős történeteddel, vagy az ős élményeddel, az autós újságírással, tovább megyek, visszalépek, a tartalomgyártással való viszonyathoz, mikor született meg az első zácsanyag?
Hatodikos általános iskolás koromban, amikor nagyon erősen a Visszajövőbe trilógia hatása alatt álltam, és azért bizonyos elemek felfedezhetőek ebben az írásban a filmek állításaiból, és az iskola újságban jelent meg ez a cikk. Volt benne repülés, időutazás, és mindenféle vágyképeim az akkori korszakból. Nagyon, nagyon meghatározó élmény azért, mert ugye egyrészt rossz tanuló voltam, rossz magaviseletű, figyelemzavaros diák voltam tulajdonképpen az egyetem előtt végig, és ez egy olyan ritka fényes pont volt, amikor a magyar tanárnőm az kiemelte ezt az írásomat, és ragaszkodott ahhoz, hogy kerüljön be az iskola újságba. Ez engem egy kicsit elindított, de valójában a pályám az a Népszabadság oktatási...
Rengeteg kérdés merült be, oké. Okay. Hogy öregszik nálad a Visszajövőbe trilógia?
Jól öregszik, mert kis kamaszkoromban már nem történelmi valósághűség szempontjából néztem ezeket a filmeket. Nagyon rég nem láttam egyébként őket. Az én menedéken volt ez a történet. Nagyon sok mindenről szólt, amit magamra tudtam vonatkoztatni, amiben bele tudtam helyezkedni. Leginkább akkoriban az volt a meghatározó, hogy egy ilyen kicsit csetlő-botló karakter, aki nem annyira sikeres az élet klasszikus terepén, az egyszer csak megtalál egy fontos barátságot, és ez elindítja őt. És persze a technikához fűződő szenvedélyem az szintén nagyon fontos volt ezekben a filmekben, de volt valami lelkivívő erejük ezeknek a, legalábbis akkor úgy láttam ezeknek a filmeknek, amihez én tudtam kapcsolódni.
Második ehhez kapcsolódó kérdésem, autós újságíróként rengeteg autót próbálták-e ültére ilyen DeLoreanben?
Igen, sőt, videót is készítettünk róla. Volt ugye egy jeles dátum, ami még 2000, most lehet, hogy a visszajövőbe fanatikusok, igen, el fognak marasztani, tehát 2015. október 15, vagy valami ilyesmi, amikor az akkori Index videó rovatával kitaláltuk, hogy forgatunk egy DeLoreannel, és egy picit ráülünk a filmnek a vibe-jára, mert akkoriban egyébként fel is ford valahogy a hangulat a Visszajövőbe filmek körül, éppen a jeles dátum miatt, tehát ugye valahogy benne maradt ennek a generációnak a tudatában, hogy ezek fontos gyerekkori filmek, és akkor vezettem egy ilyen DeLoreant, hát ez kicsit olyan típusú élmény volt, mint hogy ne menj közel a gyerekkori hőseidhez, hogy megmaradhassanak hősként. De hát kellemes volt, mert az autógazdája nagyon jó fej volt, nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, azt hiszem, hogy talán valami olyasmi is ott derült ki számomra, hogy ezt a rozsdamentes acélkarosszériát ő rozsdamentes edények tisztításához használatos konyhai súrolószerrel szokta tisztítani. De ez csak egy apróság. Az autót különösebben nem jó vezetni egyébként, azoknak mondom ezt, akik még az élmény előtt állnak, hogy ne vezzenek be valami másra.
2022. decemberében voltam a Pedersen Múzeumban, és ott, hát most, hogy tényleg az a modell van-e kiállítva, ami a filmben volt.
Biztos több példány is volt azért.
De azt állítják, hogy van egy ilyen klasszikus órát néző fotóm, a hülye gyerek, amit elő ilyen szituációban. A harmadik szó, ami megragadta a figyelmemet, hogy azt mondtad, hogy figyelemzavaros voltál, ez a szónak a régi módi értelmében, vagy ez a konkrétan ez az orvosi eset típusú ADHD-s gyerek voltál?
Ez nem egy diagnosztizált figyelemzavar volt, én arra emlékszem az általános iskolából, meg a középiskolából, hogy nézem a tanterem ablakán túli világot, a fákon lengedező leveleket, és elvágyódom És az elvágyódás ez tartott nagyjából 12 éven át, rettenetesen rossz jegyeim voltak, ami érdekelt, azt fogta az agyam, nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem az irodalmat, de nem voltam igazán alkalmas ebben az iskolai közegben a jó eredmények elérésre, és visszabeszéltem folyamatosan, és ez, hát szerintem ez megmaradt, de hát ez az egyetem környékén változott meg, és tulajdonképpen egy picit előtte, amikor elkezdtem újságírással foglalkozni.
Na és akkor most már kerüljön szóba a Népszabad, csak ez az újságírás. Ez a meló, ez hogyan talált meg?
Ez úgy talált meg, hogy miután rossz tanuló voltam, jobb hiány a Gábor Dénes főiskolára kerültem az érettségi után, hogy ne vigyenek el katonának, és ezt a funkcióját be is töltötte ez a főiskola, utáltam oda járni, ugyanakkor közben elvégeztem egy sajtóreklám és hirdetésszervező képzést a Népszabadság oktatási stúdiójában, és nem ez lett végül is a meghatározó, hanem az, hogy közben felfigyeltem arra, hogy van újságíró képzés is, és ott nagyon, nagyon jó fejemberek tartózkodtak, nagyon érdekes volt a műfajismereti tantárgy, amit közösen hallgattunk azzal a csoporttal, megtudtam, hogy szépírásra tanítják őket, nagyon, nagyon szuggeszív előadók voltak ezek mellett, a szaktárgyak mellett, és úgy döntöttem, hogy egy év szünet után visszamegyek egy újságíró képzési évre, na és akkor minden eldőlt tulajdonképpen. Volt tényleg egy csomó megvilágosító pillanat, úristen, létezik olyan közeg, ahol tudok működni, úristen, léteznek olyan emberek, akik ilyen félig kitűrt inges csávók, mint én, és menni akarnak az ügyeik után, és kerekre írni a cikket, és mondani ezekkel a cikkekkel valamit.
Manapság szerinted, akik billentyűzetet kapnak ahhoz, hogy megjelenjenek a karakterek a kijelzőn, milyen százalékban végeznek el hasonló képzést?
Az ördög tudja. Azt tudom, hogy akik nekem a mestereim voltak, azok még kénytelenek voltak a MUOSZ Bálint György újságíró akadémiáját elvégezni ahhoz, hogy egyáltalán publikálhassanak. Viszont már akkor is voltak a pályán sokan, akik nem voltak végzett újságírók, és mégis kiválóan írtak természetesen. Sokuk mondjuk pedagógus volt, vagy a felsőoktatásból kapcsolt át az újságírásba. Hát van ennek egy készségbeli része, és van egy tanulható része is, amit azért egyébként nem árt megismerni, mert az ember egy picit könnyebben eligazodik a műfajok közt, még hogyha nem is az határozza meg az embert írás közben, hogy most ez milyen műfajban készül ez a cikk.
Ja, a te neved, hogyha mondhatok ilyet, a közszájon akkor kezdett el forogni, amikor az Index per Total Car érában egy elég jelentős időszakot ölelt fel a te pályafutásodban is, a Total Car pályafutásodban is, és elég komoly pozícióból jöttél el végül. Amikor a Total Car-ra rátaláltál, az már nem ment autózás nélkül. Az autó az hol csatlakozott be a te életedbe olyan szinten, hogy írni is akarjál róla?
Hát ha most poént akarnék ide tenni, az volna, hogy a nagyapám tanított meg vezetni. Akkora terület tartozott az akkori házukhoz, hogy ott bőven tudtam gyakorolni a manővereket, de egyébként motorozni kezdtem aktívan hamarabb, mint autót vezetni.
És erre az interjúra is motorral jöttél?
Hát igen, így értem ide. Tulajdonképpen most is parkolóhelyet keresnék, hogyha autóval próbáltam volna meg ide jutni, vagy még nem is lennék itt. Visszatérve a kérdésre, azért a Népszabadság közepe felé, tehát a népszabadságos időszak, ez a 2010-es évek előtti évtized is már tartalmazott autós publikációkat. Hú, ez most nem embernyelven volt, a lényeg az, hogy írtam autókról és autózásról szorványosan akkor is, mert volt egy Kerékvilág nevű rovata ennek a napilapnak, és akkor oda is írogattam. De való igaz, hogy utána, ugye két évre elmentem Belgiumba, egyébként közben egy motoros újságnál is dolgoztam két évig, tehát nagyon sok mindent csináltam, meg hát közben befejeztem az egyetemet, és úgy jöttem vissza, hogy a Total Car-nál dolgozott egy régi ismerősöm, Papp Tibor, akinek elküldtem egy Brüsszelben fabrikált cikkemet, ami egyébként egy motoros cikk volt, hogy nézze meg és mondja el, hogy mit gondol róla. Akkor egyébként egy éve nem írtam már semmit. Tehát kint nyomtam a sulit, meg tanultam a francia nyelvet, abból végül is akkor szereztem is nyelvvizsgát, és az akkor úgy a helyén volt. És akkor ez a cikk vitt be a Total Car-hoz, és akkor végülis az az időszak kezdődött, amikor talán egy kicsit láthatóbb lett, amit csinálok. Igen, végülis így.
Mi tudta olyan különlegesíteni a Total Cart a magyar sajtópiacon, vagy akár, hát nyilván nem olvasok túl sok szlovák és cseh autós magazin, de így azt gondolom, hogy minimum regionális szinten is.
Hát egy szerencsés időszak. Szerintem a történelmi keret nélkül nem értelmezhető a Total Car sikere. Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek elején az autós újságírás akkori kánonjából kifelé énekelni, az egy nagyon erős állítás volt. És ugye Bazsó Gábor és Winkler Robert, akik ennek az újságnak az alapítói voltak, ezt a kifelé éneklést választották, ez jött belőlük. Én ebben a tekintetben főleg Winkler tartom nagyon-nagyon erős karakternek. Ő nem autós újságíróként definiálta magát, legalábbis akkoriban nem. Neki is volt némi előzménye a klasszikus sajtóban, a Magyar Narancsban is publikált, volt egyébként egy tök jó riportja, amikor beépült a Scientology egyházba, ezt egyébként mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, nagyon jó írás. És a Total Car sikerét szerintem az alapozta meg, hogy nagyon erős volt a TV szerepe ezekben az években, nagyon-nagyon erős volt az emelkedő menet az internetes sajtóban, meglehetősen egyedülálló volt az, amit az Internetto és az Index akkoriban a sajtóban képviselt. Egy laza vonallal húzták át azt, amit azelőtt az újságírásról gondoltunk, hogy egy picit ilyen fix a keret, ilyen nagyon komolyan vesszük magunkat, vagy veszik magukat azok, akik akkor így az élvonalban haladtak. És erre volt fogadókészség, de mondjuk az autózásra visszatérve, ők sokkal-sokkal szabadabban értelmezték az autós cégekhez fűződő viszonyt, mint az általam akkoriban ismert egyéb autós kiadványok. Egyébként én is dolgoztam autóslapnál még a TC előtt, de ott hirdetésszervező voltam, ez az egyetemmel párhuzamos időszak volt.
Igen, ugye a hirdetésszervezés és az újságírók által megfogalmazott vélemények ezek időnként erősen tudnak ellenkezni. Ezt hogyan kell egy picit meghámozod nekem, hogy másképp értelmezték az autós céggel való viszony, mert azt gondolom, hogy valahol ugyanott járunk, de
persze.
Ez mit jelentett a Total Car-nál?
Nem határozta meg a véleményalkotásukat az, hogy haragudni fog-e az importőr, vagy sem. Szerintem ez nagyon egyszerű. Egyébként én ezt egy a mai napig igaz és érvényes megközelítésnek tartom. Van az újságírás, ahol nem hagyjuk magunkat pártos módon befolyásolni, legyen szó akár autókról, akár bármi másról, hanem a szakmai meggyőződésünk és az ismereteink vezetik azt, amit írunk. És van valami más, amit nevezhetünk akár újságírásnak is, de szerintem ez a felpántlikázása valaminek, ami nem az. És a TC jókor született, nagyon erős volt az igény erre a fajta kifelé beszélésre, nagyon jól is csinálták, és hát került ott néhány ember, akik szintén alkalmasak voltak erre a tevékenységre, és akkor így végül is elindult a rakétája az újságnak, de én a második fél időre érkeztem, tehát az nagyon fontos, hogy én tulajdonképpen egy kész helyzetben találtam magam ott, 2011, nem is tudom, nyarán értem haza Brüsszelből, úgy, hogy én előtte lementem a térképről, és azt gondoltam, hogy én nem fogok többet újságírással foglalkozni, és ezt szeretném elmondani, mert akinek a legtöbbet köszönhetem ebben a szakmában, az egy népszabadságos újságíró volt, őt Schwarzenberger Istvánnak hívták, nagyon-nagyon jó tollú riporter, és egy kiváló ember volt, aki kirángatott engem az akkori életemből tulajdonképpen, akinek azt köszönhetem, hogy hátra tudtam hagyni a figyelem zavart, meg a céltalanságot, és aki a saját tevékenységével, nem pedig intelmekkel indított el azon a pályán, ahol igyekszem most is haladni, és remélem, hogy tudok, és ahol az odafordulás, a problémákra való odafigyelés, és a közönségnek való segítő szándék a leges-leges legfontosabb.
Amikor a Total Car rosszat írt, az azért jobban tudott fájni, pontosan azért az eszközök miatt, ahogy a közember nyelvén szólt, vagy egy picit talán maróbb gunnyal tudott fogalmazni. Tehát egy rossz kritika, egy papíralapú, 40 éves múltra visszatekintő újság, azzal szemben, amikor mondjuk a Winkler, vagy bárki a stábból elengedte magát, azért ott az ember azon személyesen is akár meg tudott sértődni, hogyha az importéri résznél ült. Ez tényleg át tudott úgy csúszni a hirdetés szervezésen azokon, akik azért nézték a Total Car-nak az erőálló számait, hogy nem érkezett le ezzel kapcsolatban kérés, óvatosra simítási igény bármilyen cikkel kapcsolatban?
Jaj, dehogy is nem. Hát én szinte hallom a Pap Tibi hátán kopogni a sörétet, ahogy próbálja elhárítani ezeket a próbálkozásokat.
Ez nem egy ilyen egész céges szintű partizán művelet volt, hanem a sales próbálta volna azért.
Na, hogyne. Hát persze. Szerintem ennyi idővel később nyugodtan mondhatjuk ezt. Fel tudok sorolni néhány cikket, amelyek saját cikkeim voltak, amelyekkel kapcsolatban a megjelenés előtt jött az, hogy hát ne, ezt azért nem kéne, meg biztos így kell ezt, meg nem is tudom. Szóval, hogy volt egy kedves megjegyzés egyszer, hogy jó, akkor most nézzük meg, mennyiért hirdet az XY cég ezután a cikkem után, ami akkor egyébként kint volt a címlapon, és istentelen sokan olvasták, és egy fogyasztóvédelmi anyag volt egyébként. Hát hogyne. De itt ugye szerintem nem az a kérdés, hogy vannak-e próbálkozások, hanem az a kérdés, hogy van-e az újságnak immunrendszere. És nagyjából addig újság az újság, amíg van. És szerintem számos példát tudunk a magyar sajtóból az utóbbi évekből, amikor egy alkotói közösség meg tudta mutatni azt, hogy van immunrendszere, és ettől maradt meg alkotói közösségként, és nem mállott szét a mindenféle külső igények mentén.
És milyen jó az az esély, amikor egy alkotó közösség együtt tud maradni, utalok vissza a Népszabadságra, amely egyszer csak elillant, mint Kaiser,
hát igen,
az én legendája.
Számomra, hát hogyne, számomra a Népszabadság az így tényleg úgy, hogy én ott örök külsős voltam, ezt is meg kell jegyeznem, a stratégiai döntéseknek a közelében sem jártam, tehát félig meddig felhasználóként láttam a folyamatokat, félig meddig meg nyilván úgy, mint aki írod a cikkeket, látni lehetett azt, hogy a nyomtatott sajtó toposzainak az erőltetése mellett nem jutott kellő figyelem az internetre. Ez manapság nevetségesen hangzik, de számomra azt példázza, hogy mindig vannak változó tendenciák, ezeket látni kell, érteni kell, és ezekkel kapcsolatban teendője van még egy piacvezető újságnak is, és hát láttam néhány lejtmenetet az utóbbi évtizedekben. A személyes következtetésem ebből az, hogy soha nem lehet hátradőlni. Nem is érdemes egyébként, mert ez az egész addig érdekes, amíg egy ilyen kicsit előfeszített állapotban tudod csinálni, amíg azt érzed, hogy most nem a rutinjaidat akarod megismételni, hanem szeretnéd befogadni, hogy merre változik a világ, és azt nyitottan érdeklődéssel szemlélni, és valahogy beépíteni a saját gyakorlatodba. Ez most nagyon elvontan hangzik, de hogyha ezt az egyénre, vagy mondjuk rám vonatkoztatjuk, ez számomra azt jelenti, hogy megmaradni jól bejáratott keretek közt, az engem már akkor is feszített egy kicsit, akkor is problémának éreztem, amikor ez még egy tök kényelmes dolog volt, és egy csomó alkalom volt, amikor így vagy úgy ez megváltozott körülöttem, ez a keret, és utólag mindig az lett a következtetés, hogy Istenem, mekkora szerencsém volt. Azáltal, hogy változott, és nem süllyedtem el a hajóval, mondjuk.
Igen, nem süllyedtél el a hajóval, sőt, az Indexnek ugye volt egy saját videós lejátszója, és ez elég sokáig egy kicsit ilyen békjó volt, hogy hova...
Az Inda videó,
miközben azért már erősen, mi az, hogy dübörgött, hanem zseniálisan ment a YouTube, de ennek ellenére több a mai napig létező sorozat elindításánál ott bábáskodtál a Total Car-nál. Szerinted a Total Car időben pionírként vagy későn fektetett hangsúlyt arra, hogy videós tartalmakat csináljon, mint Total Car, tehát nem a tévés műsorra gondolok, hanem online videótartalom?
Hát az, ha jól emlékszem, a YouTube az 2005-ben indult, de javítson ki a hallgató, hogyha tévednék, hát ehhez képest mi legalább 10 évet csúsztunk. A csatorna az létezett, a TC YouTube csatornája a 10-es évek első felében is, ha jól emlékszem, de régi műsorokat töltött fölre, akinek éppen nem volt jobb dolga, mert addigra néhány önkéntes felhasználó elkezdett magára forgalmat terelni azzal, hogy feltöltötte ezeket a műsorokat, miután letöltötte az Indáról. Uh-huh. Ezzel szerintem sokat elmondtam. Hát ott ez a nagy hajó lassan fordul probléma merült föl szerintem, meg hát nem árulok el óriási titkot, amikor azt mondom, hogy az Inda videó saját hirdetés kiszolgáló rendszere az közvetlenebb bevételi lehetőséget jelentett az akkori kiadónak, ezért tartotta nagyon fontosnak az akkori menedzsment, hogy az Inda videón jelenjenek meg ezek az anyagok, a lehető legtovább és a lehető leginkább csak ott, viszont ezzel szerintem egy-egy videó eldobta a potenciális forgalma felét, kétharmadát, ami nekünk videókészítőként egy eléggé frusztráló dolog volt. Aztán végül is valahogy lerugdaltuk ezt a keretet magunkról, nem véletlen használok többes számot, és igen, valóban nagyon-nagyon sok próbálkozásban ott voltam, meg ugye elindult 3 műsor az ötleteim alapján, de hát ezeket nem egyedül csináltam, és hát sikeresek lettek, és ezeknek akkor nagyon örültem, meg nagyon örültünk, és egy idő után már nem volt kérdés, hogy ez most egy ilyen alkalmi lehetősége számunkra, hogy a YouTube-on nyomuljunk, vagy egyszer csak majd vissza kell menni az Inda videóra.
Hát igen, hogyha már ugye Index, amikor te odamész, akkor még Új Péter bőven ott van, és egy időben neki azért elég komoly szélvalomharca volt a Facebook oldalakkal is, meg hogy a Facebookon osszunk-e meg tartalmat magunkról.
Igen.
És aztán végül ott is be kellett látni, hogy nehezen megkerülhető, hogyha az ember forgalmat akar, az annak való kitettség az egy másik dolog, hogy hogyan változik az algoritmus. A Totálkárnál dolgozni, és azért miközben eltérő stílusú, tollú szakemberek dolgoztak a Totálkárnál, de azért olyan nagyon ritkán fordult elő, hogy azt mondtam volna, hogy na hát ez az Automotorban is olvashattam volna, elnézést kérek, hogyha ezzel bárkit megbántok. Volt egyébként ilyen típusú nyomás, fazonigazítási igény, hogy jó ez, de nem annyira Totálkáros, legyen már benne valami kicsit popkult, kicsit durvább sztori?
El is jöttem volna. De nagy szavak, tudom, de meg közben ugye eljöttem, de nem. Tehát nem volt egy ilyen stílussorvezető, hogy nem is tudom, a 3 focis hasonlat feltétlenül kell egy autótesztbe. Ez a Winklernek volt egy happy-e egy időben, hogy hasonlatokat építgetett a saját anyagaiba, amiatt ízélgettük is egy időben, legalábbis én biztos, mert én ezt erőltetettnek tartottam, ugyanakkor viszont sem akkor, amikor ő volt a főszerkesztő, sem később nem volt semmilyen nyomás azzal kapcsolatban, hogy milyen stílusú cikkeket kell írni, vagy hogy milyen állításokat szabad és melyeket nem szabad ezekben megfogalmazni, szerkesztőségi részről legalábbis. És akkor itt visszakötök arra, hogy persze igény lett volna rá, hogy mi ezt meg azt ne írjuk le, de pontosan tudtuk, hogy akkor van nekünk végünk, amikor ezeknek a próbálkozásoknak engedünk.
Ha beszéltünk a videós tartalmakról, ahol akkor az én burkolt kérdés feltevésem és a te nem burkolt válaszodból kiderült, hogy igen, ott egy késői lépés volt, viszont például a Totálkár égéstér podcastje, az azt gondolom, hogy a magyar podcast, ha már egy podcastben vagyunk, ökoszisztémában nagyon jó időben érkezett, és abszolút zászlós hajó volt, amikor még nem rádiómas műsorok 5 perces kivágásai uralták az összes Apple podcast és hasonló listát, hanem valódi műsorok, akkor az égéstér az viszont nagyon jó időben tudott elindulni.
Na hát, elismerő szavak. Hát egyrészt a Göbinek volt az ötlete, a cím, Göbös Zsolti, és hát a Winkleré volt a formátum, neki köszönhető az egész. Én, ha jól emlékszem, egy olyan 54 epizódban vettem részt. Én megmondom őszintén, annyira nekem ez nem feküdt, ez a 1 órán, vagy másfél, vagy néha 2 órán keresztül egymásra üvöltözve vágunk egymás szavába típusú beszélgetés. Nem illembeli dolgok miatt, hanem egyszerűen én azt éreztem, hogy rohannék a saját ügyeim után, és ez engem feltart. És persze tök jó, hogyha az embereket érdekelte ez, vagy talán most is érdekli őket, nem tudom. Meg hallom még most tényleg többektől, hogy most a korai adásokat hallgatja újra, hát nem tudom, én nem ez a srác vagyok, én ezeket nem hallgattam vissza, igen, de értem, hogy ennek a helyi értéke nagy volt, meg meghatározó volt. Emlékszem néhány olyan epizódra, ami nagyon jól állt össze, de ezek például olyan epizódok voltak, amelyek egy kicsit szerkesztettebbre sikerültek, mint hogy ki mit ebédelt meg, hogy kinek hogy áll a kezében a villáskulcs. Elnézést, hogy ezt mondom. Amikor sikerült egy klassz telefoninterjút készítenünk egy kínos ügyben az illetékes elvtárssal, és sikerült belőle válaszokat kicsikarnunk, vagy akár kínos csendeket, akkor én azt éreztem, hogy na igen, ez most egy jól szerkesztett nap volt. de hát azért nem ebből volt több.
Az egy ilyen sajátos, kicsit ilyen gonzó stílusú sztori volt. Nagyon furú egyébként, ugye én annó az egyik első magyar sportpodcastet kezdtem el, és ugye mi is mindig ketten ültünk le Szaniszló Csabi barátommal, nagyon szerkesztve és kitalálva, hogy mit szeretnék mondani, és amikor ugye beütött a karantén, meg a Covid, akkor rengeteg kezdeményezés indult, és a Sport TV-n is elindult egy Karanténkaszt nevű podcast, ami viszont ezt a totál kár égéstér irányt hozta be. Igen, és én nagyon sok helyről kaptam vissza azt, hogy nagyon jó az, hogy két ember leül egymással okosan beszélgetni, de hogy jó beülni ilyen társaságokba is. Aha. Én is magam inkább ezt a szerkesztettebb világot kedvelem, de értem. Amikor végül eljössz az Indextől, akkor a titulusod az pontosan micsoda, és mivel foglalkozol már akkor, mert akkor igazából már a felső vezetés tagja vagy.
Hát csodád, de hogy is. Én tartalomfejlesztési vezető voltam, és a Totálkárnál ez azért fontos különbségtétel, mert a Totálkár egy külön cég volt ebben a médiabirodalomban, ennek minden velejárójával együtt, tehát nekünk külön menedzsmentünk volt, pénzügyileg is viszonylag el volt választva, ha jól tudom, az Indextől az Indamédiától, bocsánat. És hát tartalomfejlesztési vezetőként addigra én a használt autós rovatot vezettem, amiben megjelent havonta, hát ha jól emlékszem, 20 tartalom. Ebben volt két YouTube műsor, amelyek hetente új epizódokkal jelentkeztek, ugye az egyik volt a műhelypornó, a másik pedig az erőmérő, és volt még dr. Herpi Miklóssal egy közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési sorozatunk, illetve írtam a saját cikkeimet továbbra is, és hát szerkesztettem orvérzésig. Ez volt akkor a minden, illetve hát sikerült szerintem egészen jó előadásokat szerveznünk az Automobil és Tuning Show-ra, akkor éppen ugye a legális és illegális tuning volt napirenden, illetve hát most is tulajdonképpen bizonyos tragikus esetek miatt, és a parkolóparádén is futott egy közönség előtt megrendezett előadás sorozatunk, amelyet mindig felvettünk, és azt mindig ugye leadtuk a YouTube-on. Tehát ez mind volt, amivel foglalkoztam, hangsúlyozottan soha nem egyedül, tehát ez mindig társak tartoztak, és hát ebből jöttem el.
Miért jöttél el?
Húha, tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni. Hát azért jöttem el, mert a cég akkori vezetője azt mondta, hogy akkor mostantól ez a pozíció megszűnik, ez a tartalomfejlesztési vezetői pozíció megszűnik, és egy olyan ajánlatot kaptam a folytatáshoz, amit nem tudtam elfogadni.
Ez időzítésben a Telex alakuláshoz képest előtte, utána, közben hogyan nézett ki?
Én úgy emlékszem, hogy a Telex az 20 novemberében indult, és ez 21 áprilisában volt.
Tehát, hogy már a tulajdonos váltás utáni időszakról beszélünk.
Így van.
Tehát, hogy, és egyébként abban az átmeneti, nem tudom, 5-6 hónapban te komfortosan és ugyanúgy dolgoztál, mint előtte?
Mármint melyik 5-6 hónapban?
Amikor ugye megtörtént a váltás, eljöttek, akikből később Telex lett, aha, és a Totálkár pedig elvileg zavartalanul működött tovább, de hogy ez valóban így történt?
Ja, hogy a távozásom előtt és a Telex
így,
Index,
igen, köszönöm szépen,
dolog előtt, vagy után, bocsánat. Hát nem. nem. Volt ott azért néhány kellemetlen beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyok jó csapatjátékos, meg hogy esetleg át kéne adnom a műsorokat, meg hogy elefántcsontoronyban ülök, és állam vagyok az államban. Hát ezeket az embernek át kell őrülnie magán. Nem mondom, hogy ez egy nagyon könnyű folyamat volt. Nagyon-nagyon rossz gombokat nyomogatott rajtam ez a néhány beszélgetés. Viszont aztán végül is valahogy arra jutottam magammal, hogy elhordozható a tudásom. És a beszélgetés elején utaltam rá, és ez ide tartozik, hogy amikor minden úgy működött már, mint egy hatalmas olajozott gépezet, és tényleg én csak a kis olajozó pipettámmal jártam a fogaskerekek közt, és láttam ezt a hatalmas gépezetet, a körém épült sok mindent, hogy mennyire szépen zakatol, akkor eszembe jutott, hogy oké, most vagyok nagyjából 38-39, aztán 40 éves, és rám tört valami fajta furcsa félelem, hogy rendben, most akkor ez már mindig így lesz? Most akkor mindig az lesz, hogy rohanok a gigantikus hátizsákkal forgatni az erőmérőt, amit imádtunk csinálni, és itt meg kell említenem Jelinek Dórát és Sárát, akikkel nagyon-nagyon-nagyon jó együtt dolgozni, de meg kell említenem a Göbit is, aki nélkül ugye nem jött volna létre ez a formátum, meg hát a céget, ahol ezt forgattuk, az Autókorbelt és az ott dolgozókat, akikkel jó volt együtt csinálni ezt az egészet, és ugyanez a helyzet, ugyanez volt a helyzet a műhelypornóval, amit Iván Robival raktunk össze, az ő tévés tapasztalatai minden másodpercén látszottak ennek a műsornak, az egy feszesen szerkesztett, szinte tévéműsor volt, és nagyon büszkék voltunk erre, és természetesen az együttműködő partnereink is nagyon sokat tettek azért, hogy ez gördülékenyen menjen, viszont az erőmérő, nem is tudom, 170 epizódja után, de igazából a 100. után is elkezdett mocorogni bennem az, ami 80-100 műhelypornó után szintén oké, és akkor ennyi? Innentől most már megyek előre, és nem lesz semmi flikflak a levegőben, egy dugóhúzót sem kell csinálnom ahhoz, hogy történjen valami, hanem csak megy a dolog az automatikus módján, és akkor így telik majd egy-két évtized. Ez nagyon megijesztett. De ettől ugye tök független volt az, ahogy távoztam, meg amiért távoztam.
Ezt a problémárat megoldották helyetted, mert igen. Nem ezen kellett gondolkoznod, hogy hogyan újulj meg, hanem...
Így van, és egy évtizeddel korábban nagyon más módon, de tulajdonképpen fordított egyet az életemen az, hogy véget ért a népszabis időszak, fordított egyet az életemen az, hogy kint voltam 2 évet Brüsszelben, ami nem azt hozta, ami miatt kimentem, a nyelvtudásom az persze...
Most már csak megkérdezem, hogy miért mentél ki Brüsszelbe.
Mert... Hát először azért mentem ki, hogy legyen francia nyelvvizsgám, és átvessem a diplomámat itthon az egyetemen. Másodszor azért mentem ki, hogy elvégezzek egy posztgraduális képzést Európai Uniós Tanulmányok szakon az ottani kvázi ELTE-n. Most ez a második év volt az, ami engem inkább emberi szempontból formált meg. Az évfolyamtársaim, a nálam egyébként lényegesen fiatalabb évfolyamtársaimnak köszönhetően, akik nagyon sok mindent megmutattak nekem, nagyon sok mindenre megtanítottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy milyen jó más kulturális közegekből érkezett emberekhez kapcsolódni, hogy mennyi minden van, amit mi például magyarok teljesen másként látunk, mint ahogy azt még látni lehet. Tehát az én nyitottságomat az abszolút tovább vitte, és ezzel most csak, hogy ezt visszaidéztem, csak azt akartam mondani, hogy nekem azért ezek az ilyen revelatív pillanatok, ezek az ilyen felrázó, megrázó események általában jót tettek, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt rettenetes kín egy-egy ilyen fordulópont, hanem azt jelenti, hogy az érlelő kint kell kiérdemelni, tulajdonképpen ahogy a versben van, csak rágondolni azért nem feltétlenül jó mindig.
Hogyha nem jön ez a motiváció, hogy te váltsál, mert azért itt az látszik, hogy picit a helyzet is mindig hozta, hogy ez megtörténjen.
Abszolút.
Érzed magadban az erőt, és most nem azt mondom, hogy az ember arra készül, hogy mikor vált legközelebb, de hogy amikor érzed majd ezt a jelet, van benned ilyen szempontból egy ilyen készülő tudatosság, hogy ha nem jön meg kívülről a motiváció, akkor nekem legyen akár előbb energiám, időm meglépni, hiszen hogyha azt mondod, hogy 100. műsornál elkezd valami mocorogni, és aztán van még belőle 30-40, akkor abban azért van egy olyan időszak, hogy nyilván azok is profik, és megcsinálta az ember.
Igen.
De közben azok a kreatív energiák, hogyha máshová mennek, akkor az meg ott akkor más eredményez.
Hát igen, nekem akkoriban a változatosságra való igényemet főleg a cikkeim elégítették ki, és ez az az alap, ami megmaradt most már több mint egy évtizede, hogy nekem mindig nagyon fontos volt, hogy hajtsam az ügyeimet, hogy csináljam a cikkeket, hogy levelezzek az olvasókkal, hogy felkaroljam az ügyeiket. Nem azért, mert én egy ilyen hatalmas ember vagyok. Én nem vagyok hatalmas ember. Én egy olyan helyzetben vagyok újságíróként, az az én helyi értékem, hogy módomban áll átvilágítani bizonyos ügyeket lámpafénnyel, és megmutatni bizonyos problémákat, amelyek ettől akár nyilvánvalóbbá válnak mások számára, mint akiket akkor éppen érint, és esetleg közelebb léphetünk a megoldáshoz. Szerencsére ezt nem tudom megunni. Ebben nincsen redundancia. Még akkor sem, hogyha ezek az ügyek bizonyos anatómiai részleteikben azért picit hasonlóak tudnak lenni. És ez tulajdonképpen a Schwarzi iskolája, a Schwarzenberger Istváné, amit igyekszem tovább vinni, ez nekem egy ilyen el nem évülő elv, hogy oda kell fordulni. A műsorokat is egy kicsit ez határozta meg, hogy reagáljunk a körülöttünk lévő világra, hogy ne az legyen a mi autós újságíró írásunk, hogy milyen jól éreztük magunkat a tesztúton, meg mennyire klassz volt Porsche-t vezetni a naplementében, mert persze volt ez is. Voltam Porsche tréningen Törökországban, és nagyon jó volt Forma 1-es pályán megérkezni a féktávra a 911 turbóval, és hatalmasat lassítani. Ez tök jó volt. De ha csak ez lett volna, az kevés lett volna. És hogy a kérdésedre válaszoljak, hát most egy olyan helyzetben vagyok, amikor egy ilyen beláthatatlanul nagy térbe nyitottam be. És ez már a Telex.
Mielőtt ezt kibontjuk, azt, tehát hogy felállsz az Indextől per Totálkától, igen. Van egy nagyjából egy éves időszak, amikor a sajtó közleményben te az alapjárathoz mész át, de már akkor is belengeted azt, hogy de egyébként a Telex-el is fogsz együtt dolgozni. Viszont most már gyakorlatilag az egyedülálló munka adód az a Telex. Ez az alapjáratos történet, ez nem a terveid szerint alakult, vagy a Telexben láttál nagyobb potenciált?
Mind a kettő. Nem a terveim szerint alakult, nem találtam meg azokat a körülményeket abban a kiadóban, vagy nem is tudom, minek nevezem, abban a közegben, amiben én jó újságot tudtam volna készíteni, ennek minden összetevőjével együtt, és közben annyira nyilvánvaló volt, hogy a Telexnél érdemi szakmai fejlődési lehetőség van, hogy ennek a gravitációs tere az egyszerűen ellenállhatatlan volt. És ez kicsit szarul hangzik, mert most éppen itt dolgozom, illetve itt dolgozom, és ezt nem egy pillanatnyi állapotnak tekintem, ezért fura ezt mondani, de hát megdöbbentő, hogy mennyire más. Megdöbbentő, és ezt rengetegszer hallják tőlem bent, mert egy csomó ilyen megvilágosító pillanat van, hogy mennyire vaskos szakmai teljesítményekkel lehet találkozni ebben a szakmában, hogy mekkora odatevéssel, hogy milyen állhatatos munkával, az döbbenetes. Tehát nekem ez abszolút formálja a tudatomat. És igen, és visszatérve a kérdésedre, közben is publikáltam a Telexen, mert volt egy együttműködése az alapjáratnak a Telexel, tulajdonképpen az én cikkeim jelentették ezt az együttműködést. Sokat köszönhetek ennek, azt gondolom. Az első pillanattól kezdve teljes mértékben hagyták, hogy azt csináljak, amit szeretnék. A témaválasztásaimmal kapcsolatban nyilván egyeztettünk, egy normális szerkesztőségi műhely munkát képzelj el, csak ez egy ilyen távműhely munka volt Rovó Attilával, aki azóta a HVG-nél dolgozik. És aztán végül is eljött ez a pillanat, amikor átjöttem a Telexhez, és ezt, ennek örülök nagyon.
Ja, valaki fölmi a telex.hu-ra, és rákeres a te szerzői nevedre, vagy a Google-t használja ügyesen, akkor azért azt látja, hogy mostanság az a ritka, hogy te autókról írsz. Hány százalékban vagy te most autós újságíró, és mik azok a területek, amiket egyébként magadtól is foglalkoztatnak, vagy amivel foglalkoznod kell kvázi?
Én a Belföld rovat tagja vagyok. Hogy hány százalékban vagyok autós újságíró? Hát 48,6. Nem tudom, fogalmam sincs.
De ez korábban évekig 100 volt?
Igen, bár hozzáteszem, hogy az önmeghatározásomban akkor is elsősorban az szerepelt, hogy én újságíró szeretnék lenni, aki autózással és közlekedéssel foglalkozik. És a közlekedést azért említem, mert nekem az is nagyon fontos volt, ugye Herpi Mikivel lassan 20 éve ismerjük egymást, hogy olyan közügyekkel kapcsolatban írjak cikkeket, amelyekhez nem szívesen nyúl az autós sajtó. Eleve így kerültem a TC-hez, engem nem azért hívtak oda, hogy legyen még egy segg, aki beleül a Peugeot 308-asba, mert nem, hanem azért, meg hogy elrakjam keresztbe a Suprát, hanem azért, mert voltak olyan ott nyűgösnek tartó közéleti ügyek, úthálózatfejlesztési stratégia 2024-ig, azt hiszem ez volt az egyik első cikkem, most ugye pont 2024 van, amelyekkel nem szívesen bíbelődtek akkor ott a kollégák. Nekem viszont visszahozott valamit abból, amit a Népszabadságnál az én szellemi bölcsőmnél láttam, hogy hát igen, nem minden nap méznyalás, tehát nem minden nap kanalazzuk otthon a finomságokat, és csináljuk a jutalomjátékokat, hanem bizony néha van az, hogy este 10-ig nyálazzuk az ombudsmani jelentéseket, hogy konkrét példát említsek, mert ezek ugye autós ügyekről szóltak sokszor akkoriban, és egyeztetünk álhatatosan velünk lévő jogászokkal, tényleg 10-ig ülünk benne az íróasztalnál, és ahogy az ember ezt sztereotíp újságírós filmekben látja, görnyedünk, hogy kerek legyen az ügy, közérthető legyen és érdemi. És akkor igen, hány százalékban vagyok autós újságíró? Nem tudom. Hát bizonyos hetekben csak autós témákkal foglalkozom, viszont miután a Telex a teljes nyilvánosság történéseire reflektál, és én egy kiemelten fontos rovatnak lehetek a tagja, ezért aztán sok mindenről írok, hogyne. Hát tegnap például a tüntetési tudósítást készítettünk Világi Máté kollégámmal, aki bent volt, én meg kint. De hát kívánom mindenkinek, hogy éljen át olyan újságírói pillanatokat, amikor azt érzékelheti, hogy ott történik körülötte valami fontos, és ezzel most nem felcímkézem azt, hogy Magyar Péter jót akar-e, vagy nem akar-e jót, hanem azt mondom, hogy újságíróként az történhet legjobb esetben az emberrel, hogy oda kerül a fontos dolgok közelébe, ott van, ott tartózkodik, arról tudósíthat, ami megformálja a közegünket, a jelenünket, meg akár a jövőnket, és ennek persze lehetnek autós kivezetései, közlekedésiek, meg lehetnek ettől egészen függetlenek. És az itt megjelent, eddig nagyjából megnéztem a beszélgetésünk előtt több mint 700 anyagból, valószínűleg kisebb hányadot tesznek ki az autós témák, de számszerűen nem kevesebb az autós cikk, mint amennyit a TC-nél írtam. Egyszerűen sokkal többet írok.
Értem.
Tehát az a 100% ide átjött, csak mellé rakódott még jó néhány 10%, ami aztán így összességében egy ilyen elég nagy tortát eredményezett. Én ezt nem bánom. Istentelenül sok a munka, hát persze, de hát élvezzük. Hát az a helyzet, hogy ez a mi életünk.
Ahhoz képest, hogy mekkora súlya van a világ forgásának a szempontjából, hogy sikerült az új Volkswagen Golf, ahhoz képest, hogy hogyan alakult tegnap a megmozdulás tüntetés, a kettő között lehet valahol a nagyon sok fogyasztóvédelmi téma, ami viszont neked az egyik veszőparipád és jellegzetességed, és nagyon sok kulcs anyagot készítettél az elmúlt években ezzel kapcsolatban. Magyarországon, nyilván ezen az országon ezt tudod megítélni, de hogy ha hasadra kéne ütnöd, az emberek, fogyasztók felkészültsége, érettsége az európai átlaghoz, régiós átlaghoz képest magasabb, alacsonyabb, nagyjából stimmel, a cégek átverési szándékossága vagy a hajlandósága magasabb, alacsonyabb, átlagos.
A régiós összehasonlítást nem tennék. Azt gondolom, hogy itt a posztszocialista térségben egy jelentős lemaradásból indultunk fogyasztói tudatosság tekintetében, de ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy sokan messze-messze a lehetőségeiken felül akarnak fogyasztani, mert azt gondolják, hogy az élet akkor teljes, hogyha elég intenzíven fogyaszthatnak, és ez nem áll arányban a lehetőségekkel. A jövő tervezés az, ami nálunk nagyon hiányzik, és nem csak abban az összefüggésben, amivel én foglalkozom. Tehát itt nagyon-nagyon sok teendő van még. Nyugat-Európában lényegesen fejlettebb a fogyasztói tudatosság. Ott bizonyos témák, amelyekkel sajnos azt kell mondjam, úgy látom Magyarországon, én szoktam foglalkozni mérehatóan, sokszor elsőként, sokszor utolsóként is, de nem azért, mert ilyen nagyszerű vagyok, hanem egyszerűen itt ez van. Azok ott az esti híradóban, a közszolgálati csatornán mennek. Jó sok példát tudnék említeni, olvasok nemzetközi sajtót, de nem csak autós sajtót, hanem mainstream sajtót is, és örömmel látom, hogy ez a témacsalád, a fogyasztóvédelem témacsaládja társadalmi ügy. Az tehát, hogy mit engedünk meg a cégeknek a fogyasztókkal, tulajdonképpen magunkkal szemben. Hogy ők meddig nyújtózhatnak el abban, hogy a mi pénzünket eltegyék. Mert persze, amíg ez konszenzusos, amíg megállapodunk velük, hogy terméket vagy szolgáltatást kapunk, és ezek tisztázott körülmények közt történnek, addig ez maga a piacgazdaság, és ez abszolút rendben van. Amikor viszont problémás esetek merülnek föl, akkor mutatkozik meg igazán, hogy egy adott országban mit engednek meg a cégeknek, hogy ott mennyire fix a jogi környezet, mennyire működnek a fogyasztóvédelem intézményei, mennyire működik az emberek reflexe, hogy kiálljanak magukért. Hát rettenetesen nagy a különbség. Köztünk magyarok, mondjuk akár a posztszocialista térség, illetve Ausztria, Németország, Franciaország vagy Belgium közt.
Hogyha ezen belül egy picit megpróbálunk ugye a podcast fő témájára fókuszálni, és a használt autóknál a te meglátásod ezzel kapcsolatban mennyire lesújtó, illetve látsz-e javuló tendenciát?
Látok javuló tendenciát, több mint 10 éve foglalkozom már ilyen ügyekkel. Én azt gondolom, hogy azoknak az eseteknek a száma talán csökkent, amelyekben a kereskedő a garanciát, meg a szavatosságot letagadja, eltagadja, és ezt már a hirdetésben is feltünteti. Sokan azért még úgy adnak garanciát, hogy valójában csak a szavatossági jogokat tekintik annak, tehát összekeverik ezt a két fogalmat, de szerintem itt az ártó szándék azért most már inkább csak szorványos. Nagyon fontos, hogy volt ennek a piacnak egy szereplője, aki jelenleg nincs Magyarországon, és ők aztán intézményesítették azt, hogy hogyan lehet félrevezetni a vevőket. Nem én mondom, hanem számos eset. Dédelgetett vesszőparipán volt ennek a cégnek a tevékenységével foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly nyomokat hagyott az olvasók széles körének a fejében az, hogy mit nem írunk alá. Mi az, amiről lemondathatóak vagyunk? Ugye az alapvető fogyasztói jogainkról nem vagyunk lemondathatóak. Jár a polgári jog szerinti szavatossági, kellékszavatossági jog, hogyha autókereskedelmi főtevékenységgel foglalkozó cégtől magánszemélyként vásárolunk. És persze, hogyha a problémás eset merül föl, akkor az egyeztetés meg a bizonyítás az már egy összetettebb kérdés. De úgy gondolom, hogy sokan tudják már, hogy ez létezik. Más kérdés persze, hogy látom a sajtóban is, hogy még megy a kommunikáció arról, hogy mégis mit vár a kedves vevő, hát használt az autó, nem új. Hát hogyha nem is tudom, hogyha 2 milliót szánt Toyota Corollára, akkor ne gondolja azt, hogy az egy 10 milliós Toyota Corolla lesz. És hát ilyenkor küldenék egy nótát az ilyen típusú cikkek szerzőinek. Én azt kérném, kívánnám, javasolnám, hogy ne azzal indítsunk már, hogy a kedves vevő legyen szíves örülni annak, hogy a kereskedő méltóztatott neki autót eladni, mert azért ez nem így van. Ez szerencsés esetben egy tisztázott partneri viszony, egy üzleti partneri viszony, amelyben a feleknek joguk van megismerni a részleteket, és a kereskedő mindig az a fél lesz, aki a saját kompetencia területén tevékenykedik, neki jóval nagyobb rálátása van, kell és lehet, hogy legyen az autóra, amit éppen elad, általában arra, hogy milyen problémák merülhetnek fel egy használt autóval kapcsolatban, és hogy ezek közül melyek azok, amelyek reklamációra adhatnak alapot. Ezt tessék felfogni. Az a helyzet, hogy attól még, mert letekerjük a vevőt, és úgyse megy ügyvédhez, meg úgyse fog felszólító leveleket írni, mi akkor vagyunk, vagy a kereskedők akkor jó kereskedők, hogyha nem azért biztosítják ezeket a tiszta feltételeket, mert tartanak az ügyvédezéstől, vagy a bírósági procedúrától, vagy attól, hogy születik egy cikk esetleg az ügyről, hanem azért, mert nem szeretnének más kárán gazdagodni. Vannak ilyen kereskedők szép számmal, azért az utóbbi években jó sokakat megismertem, és egyikükkel abban maradtunk, hogy lehet, hogy neki nem lesz 2 kacsalábon forgó villája, meg nem fog új X6-os BMW-t vásárolni a feleségének, viszont jól fog aludni. És vissza fognak hozzátérni a vevők, és hogyha évente 2-szer bele kell nyúlni a zsebébe, mert motorhibás lesz a Hyundai i30, most akkor az illető tudja is, hogy róla van szó, akkor azt mondja, hogy jó, hát a fenébe ezt megszívtam, és akkor 1 millió 8-ért felújítatja a motort, és a vevő örömmel távozik, mert megoldották az ő problémáját.
Vannak olyan ügyek, amiket az ember így azt veszi észre, hogy egyszer csak így jobbak, és nem mindig lehet visszavezetni, hogy miért. De én azt gondolom, hogy az, hogy például a fogyasztóvédelem, például az autós fogyasztóvédelem ilyen állapotban van, abban egyrészt a te, a kollégáid munkája, vagy hogyha még 2-vel visszább lépünk, annó a tékozló homár, ami hát egy hatalmas forradalom volt a magyar közéletben, hogy elő lehetett húzni cégeket, szóval, hogy itt azért elég pontosan lehet keresni az eredőket, hogy miért talán rátermettebb, okosabb, jog, tudatosabb a magyar fogyasztó, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük. Amikor valaki autós újságíró lesz, manapság meg elképzelhető-e, hogy olyan magasságokba emelkedjen, mint mondjuk korábban, anélkül, hogy lenne videós jelenléte? Az autós újságírás értelmezhető még 2024-ben videó nélkül?
Szerintem igen, persze. Persze az újságírás általában véve értelmezhető videó nélkül. Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy hány százalék autós fanbolykodást keverünk hány százalék újságírással. Tehát látom a Telexnél, milyen sokan kíváncsiak egy-egy hangsúlyozottan messze nem csak általam megírt cikkre, és milyen elképesztő hatása tud lenni egy cikknek. Ebben a tekintetben nem más egyébként az autós újságírás, mint az újságírás egésze. Nagyon jól kell csinálni, állandóan tanulni kell, és hát a saját jelentőségünket nem az alapján kell meghatározni, hogy milyen hagyományos értelemben vett népszerűségre tudunk szert tenni. Nekem ez egy elég fontos elvem lett így az évek alatt, hogy oké, megszólítanak, rendben, látható vagyok, tévékbe hívnak, stb. Megkérdeznek ügyekben. Nekem nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy amit mondok, az a lehető legtöbb tekintetben pontos legyen a végtelenségig, mert óriási a felelősségünk. Nem tudom, hogy most akkor magamra vonom ezt a kérdést, nem tudom, hogy én mennyire voltam, vagyok, vagy leszek meghatározó. Én ezt egy kicsit játékosan fogom föl. Én ezt nagyon szeretem csinálni. Amikor cikket írok, akkor engem az vezet, hogy az alapos legyen és pontos. Ha vélemény van benne, az ne keveredjen a tényállításokkal, és közérthető legyen, hogy a lehető legtöbben tudjanak belőle gyakorlatra váltható ismereteket meríteni, úgy, ahogy nekem ezeknek az ismereteknek a megszerzésében nagyon sokan segítenek. Olyanok, akik nem szerepelnek interjú alanyként a cikkeimben, de mondjuk említem az egyiküket, aki ebben a podcastben talán jól is elfér, dr. Hanula Barna, aki talán a leghíresebb magyar autós tervezőmérnök, ugye a Bugatti Veyron motorjának fejlesztő csapatát vezette, de hát egyébként a Schricknél dolgozott előtte évtizedekig, és számos projekt fűződik a nevéhez, amelyet Volkswagen csoportos termékekben láttunk, és Volkswagen termékként gondolunk rájuk, azt hiszem például a VR6-os blokkot, azt az ő felügyelete alatt tervezték, remélem most nem mondtam pontatlanságot, de mondhatnám a megint a Herpi Mikit, mondhatnám a Vágány Tamást, mondhatnám azokat az álhatatosan dolgozó szakértőket, akikkel együtt tudunk felmutatni olyan teljesítményeket, amelyek alapján valamennyire lehet, hogy meghatározó ez a tevékenység, de nem szabad erre figyelni. Arra kell figyelni, hogy érvényes legyen a dolog. És nekem ez sokkal fontosabb annál, mint hogy szórakoztató legyen. Szórakoztatni nagyon sokan szeretnének, nagyon, az látszik, viszont az érvényes állítások azok egy másik műfajba tartoznak.
Mennyire gondolod igaznak azt az állítást, hogy egyrészt, mintha egy feneketlen kút lenne az a YouTube megtekintés, ami rá tud zúdulni az autós tartalmakra, tehát végignézem a legnépszerűbb feliratkozó számokkal rendelkező csatornákat, hogy mennyi megtekintés van, hatalmas az érdeklődés, és ugyanezt látom, amit te mondtál, hogy eközben nem jelenik meg rajtuk az, amit mondjuk ezzel párhuzamosan és egy kattintásra megtalálsz a YouTube trendingben, a trash, az igénytelenség, a hülyéskedés. Ha megnézem ezeket a videókat tartalomgyártói szemmel, akkor azt mondom, hogy ezek egy vagy két fokkal akár még szárazabbak is annál, mint amit mostanában gyártani kellene. Ennek ellenére az emberek jönnek, és nézik, és követik. Tehát, mintha ezt az autóipari YouTube tartalomgyártást nem érte volna el ez a trashifikáció.
Ez egy eléggé összetett felvetés volt. Nem érte el ez a trashifikáció abban a tekintetben, hogy nagyon jó minőségűek a tartalmak?
Azt gondolom, hogy nem megy le olyan típusú videók irányába, hogy egy napig csak balra kanyarodtam. Meg arra mentem, amerre a nézőim mondták, hanem ezek nyilván mindenkinek a saját szókincséhez, szóhasználatához, stílusához kapcsolódó sztorik, de hogy egyébként megmaradnak azért azt gondolom nagyon sokszor a klasszikus videógyártás és autó körbejárás témakörében.
Hát az autóipar nagyon sokat tett azért, hogy most a YouTube-on bármi, ami az autóval kapcsolatban népszerű lehessen, hiszen az autó az egy olyan tartós fogyasztási cikk, amelyhez életérzés csatlakozik, termékelőnként tulajdonképpen. Ebben élünk most már több mint 100 éve. Az autós reklámok világa hihetetlenül gazdag, ezek mindig rettenetesen sok pénzből készültek, nagyon szórakoztató őket nézni. Ebből nő ki ez az egész. A valamilyenné válás igénye az emberrel együtt él most már nagyon régóta, és a valamilyenné válás, a szerepbe helyeződés az az autóval egy eléggé könnyen elérhető létállapot. Megfelelő mértékben adagolva ezt szerintem teljesen a helyén van, mert mindannyian tudunk felidézni, vagy fel tudunk idézni jó autós pillanatokat, amikor csak úgy mentünk valahova, vagy éppen nagyon mentünk egy számunkra kedves autóval. De azért én azért azt látom, hogy nem kell tűélesre reszelni egy autós tartalmat, hogy az adott esetben nagyon népszerű legyen. Tehát bizonyos időszakokban bizonyos automárkák per típusok címben említve garantáltan sok kattintást hoznak. Én ezt nem tekintem a minőség fokmérőjének. Most mondhatnék néhány olyan YouTube-os tartalmat, amelyekben nem történt különösebb állítás, mint hogy nagyon olcsó volt az autó, na hát még mindig megy. Hogy gyorsul a Tesla a Lamborghinihez képest? Most kiderítjük. Hát szerintem, nem tudom, azért ennél van följebb, azt gondolom. Tehát, hogyha most megint az újságíró sapkát vesszük föl, akkor én úgy érezném, hogy ez a túl könnyű eredmény klasszikus esete. Más kérdés viszont, hogy aki csak YouTube-os platformon létezik, az abban a helyzetben találja magát, hogy neki a hirdetési percekért kőkeményen küzdenie kell, hogyha nem akar éhen halni, hogyha tankolni akarja a tesztautót, hogyha akar venni új objektívet a kamerára, meg új GoPro-t, miután leesett az autóról. Ez egy eléggé nehéz pálya, szerintem, és ez azért, én azt látom, hogy szül bizonyos kompromisszumokat adásidőben például, istentelenül túlmondott videókat tudnék említeni, amelyben átcsorgunk az autó mellett, és így mondjuk, szívesen megtekinteném ezeknek a közönség megtartási görbéit, mert annak idején, amikor a TC-nél csináltuk ezeket a műsorokat, akkor néztük, hogy meddig marad 50% fölött ez a bizonyos közönség megtartási görbe, és nem voltunk nagyon vidámak, amikor mondjuk egy ilyen egyórás előadás hiába volt érdekes a második, harmadik harmadánál, ott azért már nem nagyon lézengtek túl sokan a videóban. Ugyanakkor megint csak egy ilyen őrületes YouTube-os kulisszatitok, ezekben a videókban véges számú hirdetést tud elszórni a YouTube-nak a hirdetés kiszolgáló rendszere, és az nagyon pontosan látszik a monetizációban, hogy sikerült ezt megoldani a tartalomgyártónak. Szóval szerintem ez azért nagyon könnyen lehet egy ilyen kényszerpálya, én nem szívesen mennék ennek alá. Igen, itt a témaválasztás a kulcs szerintem, és abban a méretben, meg abban a szerkesztésben gondolkodni, ahol el is van mondva a téma, be is van mutatva minden, akár egy autós téma, de nem nő ki a szakáll a nézőnek, mire a végére ér. Bocs, hogy pont a szakállat mondtam.
Semmi baj. Utolsó kérdésként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mivel motorral jöttél, mondhatsz egy motort is, de az álomgarázsodban, hogyha elhelyezhetnél 3 tetszőleges autót, modell, évjárat, hogyha van ilyen évjárat fóbiád mellé, vagy ilyen fétised, akkor azt is, akkor hogyan néz neki a te szupersztár garázsod?
Porsche Cayman, nem kérdés. Sajnos most fog megszűnni. Peugeot 106 Rally. Uh-huh. Ugye ez már befecskendezős volt, és alublokkos, 825 kiló talán, és 100 lóerő. Azért ez az nagyon ment. Jó. Az nagyon jó lenne. Az nagyon jó lenne. Csak 3-at lehet mondani? Jó, akkor csak 3-at mondok. Hát én nagyon szeretnék egy Volkswagen T4 Caravelt, azzal a 2.5-ös, sor 5-ös dízelmotorral, amellyel az az Audi is készült, amit annak idején a roulette-kerék sorozathoz vásároltunk Németországban. Én azt a motort nagyon megszerettem akkor. Vezettem aztán más kaszniban is, Volvo-ban is volt egyébként, volt egy jótékonysági sorozatunk, és kifejezetten azért vettünk ilyen 2.5-ös, sor 5-ös motorral V70-et annak a mozgáskorlátozott író-újságírónak, akinek ezt aztán átalakítottuk és átadtuk. Az egy nagyon jó karakterű motor volt, szóval egy ilyen...
És ez egy nagyon, nagyon jó sorozat volt az utólag is.
Végtelenül tartós. Meg kell nézni a T5-ök és a T4-ek árat, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Elég pontosan elmondta a piac, hogy mi a kotta ezeknek az autóknak a minőségével. És abba azonnal menne a könnyed kis kemping felszerelés. Mi nem, Vikivel, nem, feleségemmel nem kényelmes életet szeretnénk, hanem érdekeset, és ez szerintem így pont le is fedné az igényeinket ez a három autó.
És motor?
Hú, hát most egyébként pont motorcsere környékén állunk, mert lesz egy nagyon hosszú turnénk, ugye a feleségem animációs filmrendező, és két fesztiválra is megy minimum, de most ennyit tudunk a film, és az egyik Franciaországban van, szóval most szükségünk lesz egy olyan motorra, ami elvisz és visszahoz. Én most a Pan-European-eket nézem, Honda Pan-European, ez egy hosszában beépített V4-es blokkal szerelt gigantikus méretű túramotor. Ez szóba került. Most kicsit kiszerettem a BMW-zésből, ezt bevallom. Úgyhogy egy pan-european lenne, de rögtön be is iratkoznék egy vezetéstechnikai képzésre, mert az egy nagyon...
Annyira más kávéház.
Nagyon más kávéház. Hát egy menetkészen szárazon 300 kilós motor.
Dani, kezdjük a végén. Sok sikert a fesztiválokon a kedves feleségednek.
Köszönöm.
Neked jó munkát kívánunk, bármilyen cikket is kell írnod, és köszönjük ezt a reméljük, hogy egyre kevésbé szélmalomharcot, amit a fogyasztóvédelemért folytatsz, és köszönjük, hogy ezt az új sorozatot veled nyithattuk meg. Remélem, hogy nektek is tetszett, hogyha igen, akkor a feliratkozás gombot tudjátok, hogy merre találjátok, ha YouTube-on nézhetek minket, illetve azon a podcast platformon, amin hallgattok minket, ott is várjuk, hogy kövessetek be minket, észrevételeket pedig a neppermentesövezet@gmail.com címre várjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Ez volt a Neppermentes Övezet, a Das Welt Auto podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket, majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Das Welt Auto Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.